Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma nem a kis bulletinben kijelölt helyről, hanem az útmutató által meghatározott textus szerint olvasom, ez pedig Jeremiás könyvének a 18. fejezetében az első 10 vers felállva hallgassuk az igéjét. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván, kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a fazekas házába, és íme ő edényt készített a korongon, és elromlott az edény, amelyet ő készített, és amely, mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem, mondván, vajon nem cselekedhetem-e veletek úgy, mint ez a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem, de gonosz cselekszik előttem, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amelyel vele jót tenni akartam. Eddig olvasok a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a fazekasságot újra fölfedezték, fölfedeztük, vagy soha igazán el nem felejtettük, bár felváltotta a cserépedények helyét a sok ügyes alumínium vagy mázas csupor, ami nem agyagból, hanem fémből, kézi zománcos bögöre. Aztán később jött a műanyag, mindig rájönnek, hogy valamiért ezek nem jók, és hát a fazekasság marad egy kicsit ilyen dekorációs kérdésnek mára, de igazán legfeljebb az ínyencek sütnek, főznek, agyagedényben Römertof van, vagy egyéb megörökölt, kedves szilkében és más agyagedényekben nem igazán használt eszközök. Ezek valaha az agyagra írtak, az agyagból ittak, és az agyagot sok minden másra használták, tárolóedényeknek, könyvtárak voltak, képzeljük el, amikor ledőlt a polc, mi maradt, és ma milyen sokat ér egy-egy cserépdarab, amely ilyen esetleg csupán néhány szóval igazolni lehet, hogy hiteles az a szöveg, amit mi most a kezünkben tartunk. Isten is azokból az egyszerű bennünket körülvevő dolgokból építkezik és üzen rajtuk keresztül, amik körülvesznek. És lehet, hogyha ma született volna ez az üzenet, akkor valami más, valami fémmel, műanyaggal foglalkozó embernek a képét használta volna fel az Úr, de máig tanulságos sok üzenet van benne, és ezek közül én most hármat megragadnék. Az egyik dolog, ami Calvin fantáziáját is különösen is megragadta, és amivel muszáj foglalkoznunk, mert itt is van mindenféle tévhit az életünkben, és ez az, hogy vajon joga van-e Istennek azt csinálni ezen a világon velünk, és a világgal, amit ő akar. Aki ezt vitatja, aki kijelenti, hogy Istennek már pedig így kell működnie, az el van tévedve, ahogy ezt itt pestiesen szokták mondani, mert azt csinál valóban, amit akar. Hogy ez jó vagy rossz, vagy annak a megítélése, hogy mi jó és mi rossz, ez egy külön kérdés. De azt leszögezhetjük, hogy a Teremtőnek jogában áll bármit alakítani, úgy alakítani, ahogy ő azt jónak gondolja, és alkalmasint változtatni is, bár a világnak az az arculata, ami most jellemző, az valaha kialakult, és ezen olyan nagyon nem változik már, hiába van több hang, különböző hangok az életünkben, azért marad az, hogy két fülünk van, és általában, ahogy az Úr megteremtett, nem csak az embert, hanem még az egyszerű bogarakat is, ezek maradnak úgy, ahogy ő megteremtette őket, kicsi kis mutációk létrejöhetnek. Ha valaki nem elégedett a hajának a színével, akkor befesti. Nemrég olvastam, hogy most már a kopaszodást is meg lehet oldani majd, hogy az nem fog bekövetkezni. Hát engem annyira nem zavar a dolog, hogy nekem is sarkigérő homlokon kezd lenni, de annyi minden van, amit meg lehet oldani, de marad azért úgy, ahogy az örökké való megteremtette. Sok mindent kell még itt elmondanunk, és az egyik az, hogy amit megfigyel Jeremiás, abban van valami nagyon pozitív üzenet is, mert először zavar bennünket, hogy a fazekas fogja magát, formálgatta azt a csuprot, vagy kis köcsögöt, és nem alakult, sehogy sem alakult a kezében, lehet, hogy nem volt jól átgyúrva az alapanyag, ki tudja miért. Fogta az egészet, összegyúrta megint, és az egészet előről kezdte, és most a következő körben egy másik gondolata támad. Így is mondja a Biblia egy helyütt, hogy a fazekas dönti el, hogy egy edényből valami dicsőséges eszköz lesz-e, vagy kevésbé dicsőséges. Hát egy köpőcsésze, vagy egy tejfeles köcsög nem ugyanaz. Nem ugyanott tartjuk a két dolgot. És a fazekas aszerint, ahogy formálta, úgy alakul ez ki. Szóval azt látja a próféta, hogy a fazekas nem esik kétségbe, nem vágja falhoz az anyagot, hanem próbálkozik újra. És most mást alakít ki belőle. És ebből azt a következtetést vonja le, hogy Istennek hatalma van az anyag felett. Jó, az ember nem csak agyag és anyag, hanem lélek is, és az is formálni való, és az is átmegy az Úr kezén, és abba is beavatkozik ő akkor is, hogyha itt ebből a szövegből is kiderül, ebből az igéből is, hogy van beleszólása az agyagnak is abba, hogy mi lesz belőle a későbbiek folyamán. Mert ugye minden példa beszéd csak egy dolognak a szemléltetésére jó, és hiba az ilyen példabeszédek értelmezésénél, minden irányba elmenni, ami lehetséges. Persze a lelkipásztornak, aki igehirdetésének készül, be kell járnia az összes utat, de aztán határozott mozdulattal ki kell belőle emelni azt, ami az adott üzenethez tartozik. És ebben az egyik, mondom újra, az, hogy Isten a fazekas, megható őt mesterembernek látni. Tehát ül a kis székén, háromlábú székén, a világ szinte semmit nem változott. Azóta legfeljebb a korong az nem fából készül, vagy kőből, hanem fémből is lehet könnyebb takarítani, meg simább a felülete esetleg, mint hajdan volt, de az is lehet, hogy a korong maga is agyagból, égetett agyagból készült hajdan. Hát ennyi a változás, de körülbelül ugyanúgy működik lábbal hajtja a mester, hogy akkor állítsa meg, amikor akarja. Ha valaki járt Erdélyben, Korondon és másutt, akkor látta, hogy ez hogy működik, de Magyarországon is vannak ilyen helyek. Itt hagyták kezük nyomát a habán, fazekasok is valahol ott a határszélén, Nyugat-Magyarországon is gyönyörűséges dolgok maradtak meg, mint az idő meghagyott nekünk. Szóval Isten a fazekas. Ül a háromlábú székén. Forgatja a korongot. Időnként benedvesíti talán a kezét, de nedves maga az agyag is. Kicsit összébb nyomja, kicsit szép, jobban kiengedi, és van a fejében egy elgondolás arról, hogy mi lesz a célja ennek az edénynek. És szabad nekünk arra gondolnunk, hogy az Úr vette a nagy masszát, abból egy alkalmas mennyiséget kicsípett az ő szentséges kezével. Tényleg minden ember, amikor végül esetleg porrá hamuvá lesz, Magdi tudná erről a legtöbbet mondani nekünk. Körülbelül annyi, amennyivel egy fazekas dolgozik, ugye? Hát az Úr az ő szentséges markaival vett másfél-két kiló port, agyagot, vörös földet, mert a héberben az Edom, az Ádám, az vöröset is jelent, és földet is jelent, azt a földet, ami ott van. Vett kis agyagos földet, és formált belőle. Egy két kilós agyagedény nem olyan nagy. Nem olyan nagy. Ő alkotott engem. Nem én teremtettem önmagamat, és nem én alakítottam önmagamat. És ahogy nevetségessé válik az az agyagedény, ami más képzel önmagáról, mint amire teremtették, ha ez egyáltalán lehetséges, hát legfeljebb a mesében lehetséges. Úgy nevetséges az az ember, aki más akar lenni, mint amivé őt a teremtő alkotta. Ahogy nem sértés az edény számára az, hogy felismerje a rendeltetést, amire őt az alkotó teremtette, sőt, büszke lehet rá. Ezzé teremtett férfivé vagy nővé, ilyen és ilyen feladatot bízott rám, azt a feladatot, amit én elvégezhetek, más nem. És ezért a feladatért volt értelme megszületnem, hogy összesen egész életemben egy jelentős feladat van, ezen sem kell megütköznöm, hiszen tegnap éppen a bibliaolvasó körünkben Salamon királyról, a bölcs Salamonról elmélkedtünk, aki kora egyik leggazdagabb embere volt és legnagyobb bölcse, és hagyott hátra néhány kis füzetet, ilyen az énekek éneke, példabeszédek könyve és talán a prédikátor könyve, mind nagyszerű gyűjtemények, de tegnap éppen azon tűnődtünk, hogy egyetlen egy bibliai fejezetbe belefér az ő gazdagságáról szóló tudósítás, Sába királynőjének látogatása, és a halála is. Tehát már-már, mint egy lexikon címszó, olyan kevés az a dolog, ami feljegyzésre érdemes. Vagy ha gondolunk Ábrahámra, az ő 4-5 fontos eseményére, és megkérdezzük, hogy és a többi időben mit csinált Ábrahám? Hát ugyanazt, mint mindenki más. Ha szüksége volt egy bőrövre, akkor nekilátott, azt kifaragta, kifúrta a lukakat, aszerint, hogy milyen kerülete volt a derekának, fúrt rá esetleg további lyukat, hogy hát egy kicsit fogyni fog. Olyan jelentéktelen dolog, de ezt is el kellett végezni. Vagy kis fát hasogatott azért, hogy a felesége leves tudjon főzni, nem tudom, annyira hétköznapi dolgokkal telt az élete, de volt 4-5 fontos esemény, amiért érdemes volt megszületnie. Olyan telhetetlenek vagyunk. oly kevéssé értjük Istennek ezt a nagy vonalúságát. Aki azt mondja, hogy az az egy ügy fontos, de azt ismerd fel, és egyébként érezd jól magadat. Az alatt az idő alatt, amíg itt vagy. Járulj hozzá ahhoz, hogy az emberek is jól érezzék magukat. Légy boldog. Örülj annak az időnek, amit kapsz, és fogadd el, hogy az örökké valóság a következő fejezetben jön majd. És Isten gondolt rád abban is, de fogadd el, hogy ez ennyi, mint egy agyakedény. Ez ennyi, mint egy csupor. De milyen nagy-nagy jelentősége van, akár csak egy kis töredék agyagdarabnak is. Egy helyütt mondja az ige, ítéletes szavak ezek, hogy van olyan, akinek az élete dirib darabra törik, és olyan viszlikbe törik az élete, hogy nem találnak a cserepek között sem egy olyan darabot, amivel aztán lehet vizet meríteni, vagy parazsat venni a begyújtáskor. Szóval úgy volt, hogy egy kis formás cserép darab alkalmas volt még arra, hogy felhasználják kicsi merőkanálnak. Itt volt most Frank két hétig köztünk, és eszembe jutott az édesanyja, ők is itt töltöttek egyszer egy egész évet, és mindenféle konyhai eszközt is bevásároltam neki, mert szeretett időnként főzni, és aztán egyszer meghívott minket egy ebédre, és amikor a leves szolgálta fel, elkezdte egy kávés csészével meregetni nekünk a levest. Egy nagyon szeretné való eszes asszony volt, így akarta tudtomra hozni, hogy mindenfélét vettem, csak mondjuk például merőkanalat nem vásároltam, és ezért ő a kis kávés csészével meregette a húslevest mindannyiunknak. Hát régen ez így volt, hogy talán találni az összetört edények között egy alkalmas kis cserép darabot, amivel egyféle ivóedényként vagy parásszedő kis eszközként még boldogulni tudunk. Ami arról is szól, hogy az ember sosem lehet igazán leírni az Istennek a háztartásában. De most ott tartunk, hogy szemléljük, ahogy a fazekas forgatja a korongját, alakítja rajta a nyers agyagot, készül a mű, és mi, akik oly sokra vagyunk önmagunkkal, fel vagyunk háborodva, ha szerintünk nem megfelelő a pozíció, ahová az Úr bennünket szán, és megértjük, hogy még töredékes formánkban is, kis agyag cserép formájában is hasznosak lehetünk az Úrnak. Most először ezért adunk hálát. Isten alkotott engem, számít rám, még törékeny cserepes formámban is. Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy Te alkottál, és úgy alakítottad az életemet, ahogy azt jónak gondoltad, nem akartál rosszat. És mi van akkor? Kérdezi Jeremiás szemlélve a mester munkáját, ha ellenáll az anyag. Van ilyen? Lehet ilyen, és a példa kedvéért, hogy valami többet értsen meg a proféta, be is következik ez, hogy hiába forog az a maréknyi agyag, hiába húzza a mester, fantasztikus dolgokat tudnak a kerámikusok létrehozni, kis csipkehálós dolgokat, és én nem tudom, hogy csinálják. Fölhúzzák az anyagot magasra, hogyan alakul ki az, hogy belül is szép marad az üreg, nem tudom, de valahogy elkezdik, és a végén ott áll előttünk a csodálatos eszköz, amit létrehoztak. De mi van akkor, ha nem engedelmeskedik az anyag? És nem engedelmeskedik az anyag. Így van megteremtve, hogy legyen benne ez a gondolat is, hogy időnként szembefordul alkotójával. más akar lenni. Az nem akar lenni, amivé formálni akarják. Hát akkor fogja a fazekas, és összenyomja újra az egész masszát, és előről kezdi a történetet. Izrael háza, mondja az Úr, és hirdeti aztán meg Jeremiáson keresztül, ilyenek vagytok, mint a massza a fazekas kezében. Olyanok vagytok az én kezemben. Ellenállhattok, de én akkor is meg fogom alkotni azt, amit akarok. Jó, nem akartok olyanná válni, amivé formáltalak volna benneteket, de hát akkor csinálok mást. És annak is van értelme. És ami most engem itt megfogott ebben az első gondolatban egy kicsit, az így hangzik, azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. Nem vágja a falhoz a masszát dühében, és nem mond le arról, hogy művészi munkáját megalkossa, hanem neki lát jobbat készíteni. Jobbnak látja egy másikat formálni. És amikor Isten az életünket alakítja, megnéztem egyszer én is, többször is fazekasok munkáját, van mindenféle kis eszköz, kis késecske, kis kézi lapátforma, valami, mit tudom én, mindenféle, amivel még díszíteni is tudja az anyagot. Hát időnként beavatkozik az anyagnak az alakulásába, hogy létrejöjjön az, ami az ő elgondolása szerint jó. Szeretem a teremtés történetben a napokat lezáró megjegyzést, hogy és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ime, igen, jó. Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ime, igen, jó, és azért tetszik nekünk a hajnal, és azért tetszik a szivárvány, és azért tetszik az este tücsökzenével és egyebekkel, és azért tetszik az ágynak a puhasága, és az asztalnak a simasága, és nem tudom én mi mindenféle, a fák, amikért aggódunk, mert látta Isten, hogy minden, ami létrejöhet ebben a világban, az ime igen jó. És ha elromlott is, fogja magát, és ha jobbnak lát valami mást alkotni, akkor alkot jobbat, de nem tántorodik el attól a gondolattól, hogy véghez vigye azt, amit elképzelt. A Biblia szemlélteti az emberiség történetét is, teremtette Isten az embert jónak, igaznak. Ők kerestek sok kigondolást időről időre, őrültek, kezébe került a hatalom, és háborúkat indítottak el, gyötrelmes dolgokat, és akkor utána mindig azt látjuk, hogy hihetetlen fáradtságos munkával, de Isten ösztönzésére emberek békét teremtenek, és a romokat újra szétválogatják és felépítik, halottakat eltemetik, könnyeket letörlik, és újra reményt adnak az embereknek. Istentől tanultuk ezt. Az Úrtól tanultuk ezt, hogyha valami elromlott és szembefordul, gyúrjuk át, de ne mondjunk le arról, hogy valami jobb jöjjön létre. Mert ő is így tette. A világgal is így cselekedett. Az özönvíz után nem zárta le a történetet, pedig látta, hogy reménytelen ilyen módon erőnek erejével alakítani a világot, de talált más megoldást. Ennek jeleként ott a szivárvány, és ennek egyik és döntő kimenetele az, amikor Jézusban, ami számunkra kegyelmet, bűnbocsánatot és üdvösséget hirdetett. Ára van ennek is persze, de a nagy fazekas fogja az anyagot, és újra alkotja, ahogy jobbnak látja megkészíteni, mert ő mindig valami jobbat akar, mint amit mi elgondolnánk. Olyan nehéz ezt is elfogadni, mert valahol a tudatunk mélyén, kísértések hatására mindig valami romboló erőt feltételezünk, valami pusztító erőt, ebben látja az ember az igazi hatalmat is, és ezért készül annyi film erőszakos lényekről, vagy emberekről. Pedig Isten a békességben, az alkotásban, a jobb teremtésben akarja megmutatni az ő valóságát, és ez az, ami Jézus megjelenésében is olyan csodálatos, akiben nem az Isten ítélkező haragját, hanem irgalmasságának, szeretetének a nagyságát, a jobb világot, a jobb irányt szemlélhetjük. De menjünk tovább, mert másodszor pedig arra kellett gondolnom, hogy tegyük fel, hogy Isten rosszat akar, szuverén hatalma révén azt csinál a világgal, amit jónak gondol, és megjelennek előttünk a képek emberekről, politikusokról, hatalmasokról, akik erdőket hirtanak ki, aztán elmagyarázzák, hogy ez nem olyan lényeges dolog, az esőerdő kiirtása, vagy akár csak itt a mi hazánkban is jelentéktelen dolog, hát legyen belőle fogpiszkáló, az mégis hasznosabb, mint ha csak állnak a fák kint az út szélén. És mondom azt, gondoljuk, hogy Isten is törzúz. Tegyük fel, hogy ilyen szándékai vannak Istennek. De létrehozta a világban a megtérésnek az intézményét. Olyan idétlenül hangzik ez, ahogy mondom is érzem, hogy ez mennyire idétlenül hangzik. De fogadjuk el így most a megtérés intézménye. És akkor azt írtam ide magamnak erre a kis papírra, hogy a megtérés Istent befolyásoló tényező. Van ilyen? Tudja befolyásolni az agyag a fazekast? És ha kicsit túllépünk, mondom a példán, és nem ragadunk le egy dolog mellett, sem mondjuk azt, hogy hát hol van esze az agyagnak, persze azt is tudjuk, hogy más lehet aranyból, és más lehet agyagból készíteni, és ezért van az anyagnak is valamilyen fajta saját jellemzője, amit tudnia kell az alkotónak, de hát tudja ő pontosan, vajon lehet-e hatást gyakorolni az edény készítőjére. Azt mondja itt az igénk, hogy lehet. Tegyük fel, hogy én szólok egy nép ellen, ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni. Gondoltam, ki ne emlékeznék Jónás könyvére, és az abban rejlő fontos üzenetre, ami Jónást is arra késztette, hogy szembeforduljon az Úrral, hogy megharagudjék rá, kimondjon ilyeneket, hogy méltán haragszom, amíg csak élek. És miért haragudott meg Jónás? Ezért haragudott meg, mert mi mindannyian olyan jól és olyan gyorsan elkönyveljük, főleg ellenségeink, vagy a számunkra kellemetlen emberek, népek elvesztését, és azt gondoljuk, hogy ez így van jó, így igazságos. Pusztuljanak. Ne akarják elfoglalni a mi vallásunkat, a mi kultúránkat, a mi földünket, a mi munkahelyénket, és mondom az összes zöldséget, amit ilyenkor felszoktak sorolni. mi gondolkodunk, de másképpen gondolkodik a fazekas. Ugye az első pontban is említett dolog jellemzi őt, hogy nem jön zavarba, ha az anyag engedetlenné válik, mást formál belőle. És így meg kell tanulnia Jónásnak, hogy Isten, aki mindannyiunk atya, nem egy népnek a megtérésében és üdvösségében gondolkodik, hogy van neki első szülött népe, ez lehet, de ez másról szól, mint arról, hogy hiszen ő mindannyiunknak atya, és az egész világot egy vérből teremtette, mi mindannyian egymásnak testvérei vagyunk, és ezért, ha valahol Jemenben, vagy Szíriában, vagy Iránban, vagy Irakban, vagy Afrika bármelyik pontján, netán Európában, ki tudja még hol, embereknek szenvedniük kell hitükért, egyszerű emberi reményeik miatt, az nekünk fáj, mert ők nekünk mindannyian a testvéreink, és mindannyiunknak egy atyánk van, nem felelőtlen apánk van nekünk, hanem mi vagyunk szívtelen testvérek, akik nem tudjuk a másikat elviselni, és nem tudunk segítségére lenni, amikor bajban van, pedig Isten ezt szeretné, ha ezt belátnánk, és nem enged ebből. Nem lehet arra rábeszélni, hogy ne szeresse azokat, akiket én nem szeretek. Ha nekem azt mondja, hogy szeresd a jövevényt, mert te is jövevény voltál, akkor én nem mondhatom neki azt, hogy Uram, de látod, hogy mennyi ember csatlakozik ahhoz a gondolathoz, hogy gyűlöljük a bevándorlókat, mert ők olyan rosszak. Mondhatunk, amit akarunk, örök törvény, mózesi törvény is Jézus átveszi, képviseli, Isten nem fog megváltozni ebben. Szeresd a jövevényt, mert te is jövevény voltál, vagy lehetsz bármikor. Ne akart megváltoztatni az Istent. Vannak ezek a vicces mondásaink, amikor megfordul a képzeletünkben a rend, és nem az alkotó felől, hanem a készítmény felől közelítünk a dolgokhoz. Olyan van-e beleszólása az agyagnak abba, hogy milyen legyen a fazekas? De furcsa gondolat. Nem vizsgáztathatja az agyag a fazekast. Nem alakíthatunk mi Istent. Ne készíts magadnak Istent. Az egyik legfontosabb törvény. Ne formáld meg se agyagból, se ezüstből, se fából, se gondolatból. Pedig mi nagyon szeretnénk annak az Istennek engedelmeskedni, akit mi teremtettünk, és mi ruháztuk fel azokkal a tulajdonságokkal, amelyek nekünk kedveznek. Aki olyan, mint mi, nem fog megváltozni. Fogadd el, te is ebből élsz. Számodra is ez jelent áldást, hogy ha szólt is egy nép ellen az Úr, és végső ítéletet mondott is, és igaza volt, és mi boldogan helyeseltünk, ne döbbenj meg, amikor egyszer csak azt látod, hogy elkezd működni a kegyelem. És Isten meggondolja azt a rosszat, amit eltervezett vele kapcsolatban. És a harmadik dolog. Vajon el lehet-e veszíteni a privilégiumokat? Nem hiszünk ebben. Azt gondoljuk, hogy van a fehér embernek privilégiuma, van az európaiaknak privilégiumuk, van a szabadoknak, a gazdagoknak, és akkor a férfiaknak vannak. Férfiak, akik azt képzelik, hogy ez így van. És a teremtésnek a rendje szerint vannak fölé és alá rendelt csoportok, és a népek is ilyenek, vannak népek, amelyeknek alapvető jogaik vannak, a többiektől bármi elvehető, de teremtéssel egyidős az, amit esetleg mi kaptunk, mert esetleg itt van a földnek a szív csakrája, vagy nem tudom milyen zöldségek, jutnak némelyiknek eszükbe. Nem azt mondja az Úr, hogy ha szólok egy nép felől, egy ország felől, hogy felépítem és beültetem, de az gonosz cselekszik előttem, és nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam. El lehet veszíteni. Itt van az a pont, ahol talán vitánk van az igen kiváló reformátorral, aki dolognak csak az egyik oldalát nézte, és köszönjük neki. Köszönjük, hogy nézte azt az oldalát a történetnek, hogy Isten szuverén Úr azt tesz, amit akar. És nekünk ebbe látszólag nincs beleszólásunk, ám de mégis van, mondtuk a második pontban, mert a megtérés az megállítja az alkotó szándékát, még ha az rossz lenne is. Van lehetőség a megtérés által a negatív pozícióból kitörni, és van veszélye sajnos annak, hogyha valaki csak névleg tartozik valahová, legyen annak az egy Istennek híve, tartozik a választott néphez, vagy higgye azt, hogy az Isten Jézusban megmutatott kegyelme által, ő ha papírja van arról, hogy keresztény, akkor minden rendben van már. Éppen Keresztelő János megjelenése azért szólt olyan nagyot, megint pestiesen szólva, mert nem a pogányoknak hirdette az úgynevezett keresztséget, hogy ezzel térjenek ki az ő pogányságukból, hanem a választott népnek hirdette azt, hogyha lélekben pogányok vagytok, akkor tegyétek meg ti is azt a lépést, amit tőlük elvártok, mert különben elvesztek. És nem az a vízzel való meghintés, leöntés, vagy abban való megfürdés jelenti a változást az életetekben, hanem a belátás, hogy meg kell térni. Ellentmondásos ez a dolog, igen, lehet. Felfoghatatlan ami számunkra, felfoghatatlan Isten kegyelme, felfoghatatlan szuverenitása, de mégis élvezhető. Mindazok, akik itt vannak ezen a világon, tudhatják, hogy ő mennyei atyánk, aki nem akarja, hogy egy is elveszem, közülünk úgy szerette ezt a világot, hogyha nincs más megoldás, egyszülött fiát adta, akit nem azért küldött, hogy károsztassa ezt a világot, hanem hogy megmentessék ez a világ általa. Áldogálunk hát a fazekas műhely sarkában, nézzük a mestert, birkózik az anyaggal, látjuk bölcsen, hogy bizony néha az anyag ellenáll, összeomlik, vagy megkeményedik, de a mester határozott erős ujjai tovább dolgoznak rajta, mert valami jobbat akar létrehozni. És megtanuljuk tőle azt, hogy lehet hatni a mesterre. A megtérés egy ilyen kegyelmi ajándék. Isten biztosított egérutat a számunkra ezen keresztül. És ha féljük az Urat, akkor ehhez meg az tartozik még, hogy bizony ha benne voltam a kegyelmi körben, a kiemelt valamire engem az Úr, akkor sem biztos, hogy garantálva van a jó befejezés, ha elfordultam azoktól az elvektől, amelyek az ő parancsolatai és törvényei. Isten áldja meg ezt a marékagyagot, akik vagyunk, mindannyiunkat, hogy legyünk a Mester kezében, arra dicsőségre teremtve és azt szolgálva, amit ő elgondolt.